Jó reggelt, köszöntelek benneteket szeretettel. Ha van nálatok Biblia, akkor gyertek, keressünk meg két igét. A Máté evangélium a 5. fejezetéből, majd pedig a Korintusiakhoz írt 2. levél 2. fejezetéből fogunk néhány igeverset felolvasni. Máté evangélium a 5. fejezet, 13-as versétől egészen a 16-os versük terjedőige szakaszt olvassuk, majd pedig a Korintusiakhoz írt 2. levél 2. fejezetének 14-es, 15-ös és 16-os verseit. Máté evangéliuma 5. fejezet 13. versétől. Jézus szavai ezek. Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpát sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házba. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Amen. Korintusiakhoz írt 2. levél 2. fejezet 14. versétől. De hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre, de ki alkalmas erre? Drága úrunk, köszönjük, hogy itt lehetünk jelenlétedben. És mondjuk együtt, Uram, a te szolgáddal, a zsoltáríróval, hogy a te közelséged igen jó nekünk. Jó nekünk, Uram, a te jelenléted, a lelkünknek te rád van szüksége. Köszönjük, hogy eddig is hangoltál bennünket a te dicséretedre, és vonzottál a te közelségedbe, Uram, a te szívedhez. Köszönjük azt, hogy megismerhettünk téged, és köszönjük, Úr Jézus, hogy az életünkben élsz is. Köszönjük, hogy ezt a csodát ünnepelhetjük, hogy velünk vagy, itt a földi életünkben, akkor is, amikor nehezebben mennek a dolgok, akkor is, amikor akadályozó van az életünk, olyankor is, amikor örömeink vannak, Úr Jézus, köszönjük, hogy hűséges vagy ígéretedhez, és minden nap velünk vagy, és így lesz az egész életünk végéig, a világ végéig. Köszönjük, hogy seha nem hagysz magunkra, és köszönjük, hogy egy napon ott lehetünk veled együtt, a dicsőségben, a te országodba, ahova elmentél azért, hogy helyet készíts számunkra, mert a te szíved vágya az volt, hogy ahol te vagy, mi is ott lehessünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy eljöttél, és kész voltál itt lenni, ahol mi vagyunk, azért, hogy egy napon mi is ott lehessünk, ahol te vagy. Dicsőítünk és imádunk téged ezért, és kérünk, Uram, hogy következő perceket lelked által szenteld meg, Uram, is. Kérünk arra, hogy szólj hozzánk, kérünk arra, hogy hadd legyen a te igéd olyan profétai szó, kijelentés, erőteljes üzenet mindannyiunk számára, Uram, hogy az hadd tudjon változást hozni az életünkbe, hadd tudjon tovább vezetni bennünket azon az úton, amelyen már elindultunk, a te utadon, az üdvösség útján, a szolgálat útján, vagy ha még nem indultunk el, Uram, hadd legyen ez a reggel az, amikor az Isten igéje elindít bennünket, és azt a döntést, amit már lehet rég meg kellett volna hoznunk, de még mindig halogatjuk, hadd tudjuk megtenni, kérünk, Uram, hogy így légy velünk, és kérünk, Uram, arra, hogy szólíts meg bennünket. Nem akarunk elmenni üresen, nem akarunk elmenni nélküled, nem akarunk elmenni anélkül, hogy a te szavad ott ne lenne benne a szívünkbe, az életünkbe, és az hadd tudna majd a hétköznapokban, Uram, amikor visszamegyünk a mindennapjainkba, kiteljesedni, megmutatkozni, Uram, hogy lássák az emberek, hogy a tieid vagyunk. Amen. Amen. Tegnap arról tanultunk, hogy Jézus Krisztus bennünk él. Ez a keresztény életnek, a hívő életnek a lényege. Mert nem csak arról van szó, és leginkább nem arról van szó, hogy egy vallásunk van, vagy bizonyos szabályrendszernek rendeltük alá az életünket, Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy élő közösségben vagyunk a názáreti Jézus Krisztussal, az Isten fiával. És ez a közösség, ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus bennünk él. A Szentlélek elfoglalta az életünket, és templommá formálja a mi testünket. Templomaink vannak, nem csak a népegyházaknak vannak már szép templomai, az evangéliumi keresztény gyülekezeteknek is egyre inkább vannak szép templomai. És ezek lehetnek áldások az életünkben, hiszen mi is ott Erdélyben, és főleg az idősebbek még inkább emlékeznek arra az időre, amikor nem lehetett imaházakat építeni. Amikor korlátozták a hatóságok még azt az időt is, amikor együtt lehetett a gyülekezet Isten tiszteleten. És majd adott az Isten olyan fajta szabadságot, amikor már nem volt akadályozva az, hogy együtt legyünk, Isten tiszteleten legyünk, Istent imádjuk, nem volt többé már akadályozva az, hogy helyet készítsünk, ahol mindezt tehetjük. Mégis nem szabad soha elfeledkeznünk arról, hogy a keresztény életünk és a keresztény gyülekezetnek a szolgálata és megnyilvánulása nem csak földi dolgokban bontakozik, és leginkább nem ebben. Isten szeretné az életünket, a testünket templommá tenni. És ez sokkal több. És ez sokkal több. Van, hogy ha egy új városba megyünk, vagy egy bennünket meglátogatnak, akik nem városunknak a lakója, megkérdezik, hogy hány templom van a városban, hány imaház van a városban, hány gyülekezet van a városban. És lehet, hogy vannak városok, ahol több templom is van. A kérdés az, hogy vajon a Szentléleknek hány temploma van. Mert ebben van az erő, az épületekben nincs erő. Szoktam mondani a testvéreknek az, hogy az épület az elmúlik. Minden mással együtt. Nekünk olyan fontos, hogy milyen kő van a földön, milyen burkolat van a szószéken, hogy néz ki ez, hogy néz ki az, és persze, hogy ezeknek a dolgoknak megvan a rendje, de egy nap úgyis elmúlik az egész. Úgyis megég. A lényeg az, hogy mi van az életemmel, és mi van az életemmel. És erről tanultunk tegnap, hogy Krisztus bennünk él. És ez azt jelenti, hogy formálódik a jellemünk. Nem maradhatunk, és nem lehetünk többé azok, akik régen voltunk. És ez a formálódás egy folyamat, és szükség van arra, hogy tudatosan, újból és újból minden nap alárendeljük az életünket. Az Úr Jézus Krisztusnak, és a Szentlélek vezetésének, hogy ez a formálódás megtörténjen. Nem megy magától, és nem megy anélkül, hogy számunkra ez fontos legyen, és számunkra ez szenvedélyünk legyen. Nem formál át az Úr akaratunk ellenére. Úgyis elformálok, ha akarod, ha nem. Ugyanúgy, ahogy a megtéréseim működik, hogy Isten mindenkit megtérít, ha akarja, ha nem. A mennyországban csak olyan emberek lesznek, akik akartak oda bekerülni. Ha nem, akkor igazságtalan lenne az a hely. Ha valaki azt mondaná, hát bocsi Uram, én nem akartam ide, minek hoztál ide? Ugye, és ezért nem is gondolhatjuk azt, hogy hát majd úgyis mindenki oda bekerül. Hát már miért kerülne be olyan, aki nem akart soha oda kerülni? Lázadás lesz a mennybe, hát én nem akartam ide jönni. Én nem akarom dicsérni az Urat. Hát én nem szeretem az Úr Jézust. Ugye nem erőltet az Isten, nem kényszerít rá senkire semmit. És ez így van a mi jellemformálódásunkkal is. És olyan szép az, amikor egy keresztény engedi azt, hogy Isten átformál. És sokszor nem könnyű ez, mert van, amikor Isten szenvedések által is formál. Úgy tudom, hogy tanultatok erről a héten. Amikor Isten szenvedéseket enged meg, és ezáltal formál, de mindig, amikor valamit kiformál, kimunkál bennünk az Isten, akkor az ragyog. Úgy, ahogy erről ma reggel fogunk tanulni, az annak olyan megkérdőjelezhetetlen, erőteljes bizonysága van. Mikor ott áll egy ember is, és elmondja azt, hogy Isten hogyan formálta át az életét, hogyan tisztította meg, hogyan vonta magához közel, hogyan szabadította mindazoktól a dolgoktól meg, amik még akadályozták őt. Arról is tanultunk, hogy a bennünk lakó Krisztus a mi erőforrásunk. Nem mennek ezek a dolgok anélkül, hogy ne segítene rajtunk az Úr Jézus. nem megy egyedül, és nem is kell egyedül. Mindig zsákutca az, amikor egyedül próbálkozunk. A saját magunk erejével szeretnénk lelki dolgokban is előre jutni, vagy valami nagy dolgot tenni. Nem. Szükség van Jézus erejére. És azért nem tapasztaljuk sokszor Jézus erejét, mert nem tudunk eléggé alázatosak lenni ahhoz, hogy elfogadjuk. Nehezen fogadja el az ember a segítséget. És van bennünk egyfajta büszkeség arra nézve, hogy még lehet a keresztény életben is sokszor, hogy én megmutatom. Én különb akarok lenni másoknál, én több akarok lenni másoknál. Ami másoknak nem sikerült, az nekem sikerülni fog. Ahol mások elbuktak, én ott győzni fogok. Ahol mások megszégyenültek, ott én majd én megmutatom az Úr dicsőségét az életemen keresztül is. Nem megy egyedül. Nem megy egyedül. Nagyon sokszor olvasunk az Ószövetségben olyan történeteket, ahol Isten győzelmet adott Izrael népének az ellenséggel való harcában is olyan módon tette, hogy nem csak az ellenséget alázta meg, és mielőtt megalázta volna Izrael ellenségét, megalázta a saját népét azzal, hogy rámutatott tehetetlenségükre, kérte őket, hogy engedjék ki a harcot a saját kezükből, lássák meg, hogy mennyire tehetetlenek, hogy miután a győzelem ajándékba jön, minden dicsőséget az Istennek adhassanak. Hogy nem mondhassák azt, hogy mi voltunk, mi tettük, hanem azt mondják, hogy ez az Isten volt. És minden krisztusi erő megnyilvánulásának az életünkben ez a feltétele. Az nem működik, hogy Krisztus betölt az ő erejével, nagy dolgot teszek, és utána pedig fürdök a dicsőségben. És erre mondja az ige, hogy az Úr nem adja az ő dicsőségét embereknek. Nem mutatja meg az ő erejét azért, hogy aztán mi ünnepeltessük magunkat. Nem, ez soha nem történik. Vagy mégis megpróbáljuk, akkor a végén úgyis bukás lesz és szégyen lesz. Mert nem. Isten adja az ő erejét, de azért, hogy az ő nevét megdicsőítsük. És amikor tudunk elég alázatosak lenni, ezért mondja Pál apostol, hogy az ő erőtlenségével dicsekszik. És amikor erőtlen, akkor tud nagyon erős lenni. Ez a lelki életnek, a keresztény életnek a paradoxonja. Amikor tudok összetörni az Úr előtt, amikor tudok mindent kiengedve az Úr előtt könyörögni, és azt mondani, Uram, most a te erődre van szükség. Sokszor volt úgy a szolgálatban, hogy azt kellett mondjam, Uram, az teljesen mindegy lesz, hogy velem kapcsolatosan mit mondanak az emberek. Ez mindig egy harc, hogy akkor mégiscsak örülünk annak, ha megdicsérnek. Mégis örülünk annak, ha úgy érzékeljük, hogy tetszett az embereknek az, amit tettünk, vagy az, ahogyan tettük is. És sokszor meg kellett harcoljam az Isten előtt is azt mondani, Uram, ha a legnagyobb szégyent is kell vállalni, kész vagyok vállalni, csak kérlek, hogy a te neved dicsőítsd meg. Hogy fog történni? Mit kell nekem ezért vállalni? Kérlek, segíts, hogy meg tudjam tenni, meg tudjak alázkodni. És végre ne rólam szóljon, és a gondolataim nem magam körül forgolódjanak. És ne ilyen önző motivációkból történjen a szolgálatom, egyedül csak azért, hogy te nagyjá legyél. És arról is tanultunk, hogy Krisztus által is Krisztusban reménységet kapunk. Ez a naponként éltető reménység. Amikor már nincs miben reménykedni, akkor vége az életünknek. Valahol az öngyilkosságok mögött is ez a reménytelenség áll. Amikor azt mondja az ember a földi életére, hogy már nincs többé miért élnem. És azért nagyon idegen ez a dolog a kereszténységgel kapcsolatosan, mert a hívő embernek mindig van miért élni. Mert Krisztus él. Örökkön örökké. És mi Krisztusnak élünk. Azt mondja az apostol, akár élünk, akár halunk, ezt mind Krisztusért tesszük. Mindig van miért éljünk. Ha mindent el is veszítenénk itt a földön, ha nem lenne semmi megfogható dolog, amiért azt mondanánk, na ezért érdemes élni, Krisztusért akkor is érdemes lenne élni. Gondoljatok csak Jobbra, mindig nagyon szeretem Jobbnak a történetét is. És azt, amikor Jobb kész visszautasítani annak a kísértését, ami igazából a sátánnak célja volt az ő életére nézve. Jobbnak nem maradt semmilyen, pontosabban maradt valakie, megmaradt a felesége. Kedves férjek, ha mindent elveszítenétek, elveszítenénk, úgy, ahogy ez megtörtént Jobbal, de megmaradna a feleségetek, vajon mennyire lenne ő nagy ajándék számotokra? Vajon mennyire lenne ő fontos? Vajon mennyire lenne értékes? Gondoltatok erre? Meghalhatott volna jó felesége is. Együtt az ő gyermekeivel. De az Úr nem veszi el a feleségét. És talán arra számítanál, hogy épp a felesége lesz az ő legnagyobb bátorítója ebben a helyzetben. És olyan drámai és szomorú a történetben, hogy épp a felesége lesz Jobbnak az, aki kimondja azt, amit szeretett volna elérni a sátán Jobb életébe. Átkozz meg az Istent, és hajj meg. Legyen vége a történetnek. Legyen vége a történet. Ó, nem, a sátánnak nem Jobb vagyona kellett, és nem a gyermekei kellettek, és nem az egészségi volt a legfontosabb, amit szeretett volna megszerezni, vagy elvenni tőle. Szerette volna a lelkét. Átkozz meg az Istent, és hajj meg. Amikor nincs reménység, akkor, amikor nincs miért élni, akkor ez történik. És mennyire összefügg? Mekkora igazságot mond Jobbnak a felesége? Mert nem azt mondja, hogy átkozz meg az Istent, azt majd meggyógyulsz, azt akkor élünk boldogan. Nem? Nagyon jól tudja, hogy Isten megátkozása azt jelenti, hogy vége. Akkor vége. És legyen vége. Mert jó felesége úgy értékelte a helyzetet, hogy itt már nincs folytatás, itt nincs tovább. És azt mondja Jobb, de van. Még mindig van, miben reménykednünk, még mindig. És ilyen a bennünk lakó Krisztus éltető reménysége. Folytatjuk ezen a reggelen, és egy kicsit arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan is nyilvánulhat meg Krisztus élete általunk. Bennünk van Krisztus, és persze, hogy ez sokkal több mindent jelent, mint amennyit mi elmondtunk. De mindaz, amit Krisztus bennünk elvégzett, azt szeretném megmutatni másoknak is. És igazából az, amit Krisztus végez az életünkben, azt nem is lehet eltitkolni. Azt nem is lehet elrejteni. Mindig, amikor nagyon erőltetettnek tűnik az, hogy valamit megmutassunk az életünkkel Krisztusból, az igéből, akkor azt jelenti, hogy valami nincs rendben velünk, mert ennek nem kellene olyan nehéznek tűnnie. Nem kellene olyan erőltetettnek lennie. Sőt, ha bennünk lakik Krisztus is, bennünk lakik Isten szent lelk, akkor mindez természetesen működik. Sőt, visszatarthatatlan erő lesz bennünk mindaz, amit Krisztus tett. Olyan visszatarthatatlan lesz az ige bennünk, hogy nem tudjuk nem mondani. Olyan szép lesz Krisztusnak a jelleme bennünk, hogy nem tudunk és nem is akarunk másképp élni. Annyira szeretni fogjuk Krisztus, hogy ez a szeretet sugározni fog mások felé. Egészen természetesen, anélkül, hogy erőlködnénk, anélkül, hogy megpróbálnánk manipulálni az embereket, anélkül, hogy lelkiismeret furdalás miatt evangélizálnánk, vagy vezetnénk másokat Krisztushoz, egyszerűen csak annak a természetességével, amit Krisztus tett értünk. Engedjük azt, hogy Krisztus rajtunk keresztül áradjon. Krisztus élete általunk egyszerűen azt jelenti, hogy krisztusi hatást gyakorolunk erre a világra. Krisztusi hatást gyakorolunk erre a világra. Isten ezt így látta jónak, hogy embereket, bennünket használjon fel arra, hogy az ő bizonyságtevői legyünk. És őt vigyük az emberekhez. Mi nem tudjuk az emberek életét megváltoztatni, még kevésbé nem tudunk senkinek üdvösséget adni. A legsötétebb korszaka volt az egyház történelemnek az, amikor egészen jogtalanul az egyház kezébe vette annak a hatalmát, hogy üdvösséget adjon az embereknek. Ez borzasztó dolog. Beleülni az Isten ítélő székébe. És azt mondani, hogy neked adok üdvösséget, neked nem ad, neked van, neked nincs. És mi döntjük el, hogy kinek van, kinek nincs. Nem. Távol legyen tőlünk. Krisztus az, aki üdvösséget ad. Krisztus az, aki átformálja az emberek életét, mert ő volt az, aki életét adta értünk. De ezt a Krisztus és ezt az örömüzenetet, az evangéliumot, a Krisztusról szóló jó hírt nekünk kell közel vinni az emberekhez, és krisztusi hatást gyakorolni erre a világra. Eszembe jutott erről Billy Grahamnek az élete. Nemrég költözött Billy Graham az Istenhez, és biztosan ismeritek az ő életének történetét. Nagyon bátorító mindaz, ahogyan Isten őt fölhasználta az elmúlt 6 évtizedben. Amerika prédikátorának, az elnökök, az amerikai elnökök barátjának nevezték őt. A statisztikák egészen megdöbbentőek. 6 évtized alatt 185 országban 210 millió ember előtt hirdette az Isten üzenetét. És ha hozzátesszük a rádió és televíziós ige hirdetéseket, akkor körülbelül 2 milliárd ember hallhatta az Isten üzenetét általa. És nagyon sokakat, több mint 2,5 millió ember tartanak számon, akik az ő ige hirdetésére fogadták el Krisztust. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy ő egy olyan ember volt, aki hatást tudott gyakorolni erre a világra. Lehet azt mondjuk, jó, hát én nem vagyok Billy Graham, meg nem is leszek soha. De nem is kell. Mert akár hány embert ért el Billy Graham az ige hirdetéseivel és az üzeneteivel, vannak olyan emberek az én és a te környezetedben, akiket Billy Graham vagy Franklin Graham, vagy a Billy Graham evangelizációs társaság, vagy akár melyik nagy evangélistája a világnak soha nem fog elérni. Mert az az én feladatom, és az a te feladatod. És minden nagy győzelmes munka a Billy Grahaméhez hasonló is egyszerűen abból az engedelmességből fakad, Úr Jézus. Kérlek, nyilvánulj meg általam. Amikor kérdezték Grahamet arról, hogy ha ott lesz a mennyben, mit fog megkérdezni az Úrtól, akkor azt mondta, azt fogom megkérdezni, hogy miért pont én? Miért pont én? Amikor a fia készített egy kis múzeumot az ő életével kapcsolatosan is, a missziós társaságnak az életével kapcsolatosan is, az idős édesapját már tolókocsiba vitte el és mutatta meg neki. És azt kérdezte tőle, hogy édesapám, mit szólsz hozzá? Akkor ő ezt mondta, túl sok Billy van itt. Túl sok Billy van itt. Túl sok minden rólam szól. És azt hiszem, a szolgálatának és a győzelmes szolgálatának az egyik alapvető oka az volt, hogy tudott alázatos maradni. És tudott minden dicsőséget az Úrnak adni. És megértette, hogy ez nem róla szól, hanem az Úrról is. Hogy miért történnek a dolgok úgy, ahogy történnek, hogy miért ad az Úr olyan nagy áldást, miért ad az Úr olyan nagy áttörést. Emlékszem, egy barátom mesélte el, hogy részt vett egy olyan Isten tiszteleten, ahol Billy Graham prédikált. Felolvasta János 3.16, elsőéves teológus tud prédikálni a János 3.16-ból, úgy, ahogy akkor prédikált Billy Graham. Elmondani, hogy Isten szeret, az Úr Jézus meghalt érted, add át az életed, és megváltozik a szíved. Hát ezek olyan egyszerű igazságok, hát ezt egy baptista tudja orrvérzésig. Ha megijeszted, akkor azonnal elmondja neked, hogy kell megtérni, és hogy Isten szeret. De a prédikátor az Isten szeretetéről prédikál, azt mondják, hogy nem készült, ugye? De erről mindig tud prédikálni. És azt mondják, mégis nem értem, hogy miért jött ki több ezer ember megtérni. Csak néztük, mint a moziban. Miért jönnek ezek az emberek? Milyen is sokkal nagyobbakat mondunk, nem jön senki megtérni. És hogy nem minden dologra van nekünk magyarázatunk. Mindig emberileg akarunk dolgozni, okoskodni, cselekedni. Csűrjük, csavarjuk. Sokszor olyan átlátszó az, amikor úgy megpróbáljuk megkerülni az embereket. Valamilyen alkalmat szerveztünk, és sokszor nem merjük azt mondani, hogy evangelizálunk, mert attól félünk, hogy az embereket vissza riasszuk ettől. És volt valami programunk is, benne volt a címben az, hogy azt hiszem még a Facebook eventben is benne volt egy evangelizálás, és mondja az egyik fiatal, mit írtatok ilyet? Hát az emberek ezt meghallják, akkor hát de figyelj, mit mondjak nekik, hogy mi lesz? Hát ha ez lesz? ha mást mondok, és eljönnek, és elkezdek evangélizálni, akkor mit fognak mondani? Azt fogják mondani, hogy becsaptam őket. És igazuk lesz. Nem kell nekünk félni attól, hogy az üzenetünk nem lesz hatással másokkal. Ha Krisztust visszük, akkor az működni fog. Azt mondja az ige, hogy az üdvözülők és az elkárhozók között egyaránt. Nem fog mindenki üdvösséget nyerni, elfogadva Krisztus. Mert lesznek olyanok, akik visszautasítják. Ez így volt még Urunk Jézus Krisztus szolgálatával kapcsolatosan is. Nem megdöbbentő az, amit mondanak a gadareiak az Úr Jézusnak? Gondolkoztatok már azon? Amikor ezek az emberek látják azt, ahogyan megszabadul egy megszállott embernek az élete, és amikor mérlegelik, hogy ez mennyibe került nekünk, mert az összes rántott hús beugrott a vízbe, és mind oda lett, és amikor mérlegelik, akkor azt mondják az Úr Jézusnak, menj el tőlünk. Menj el innen. Nekünk ezt nem kell. Mi ezt az árat nem vagyunk készek megfizetni, nem is akarjuk. Menj el tőlünk. És mit tett Jézus? Elment. Elment. És ott maradtak ezek az emberek. Nem csupán önmagunkért vagyunk keresztények, hanem másokért is. És szeretném, ha ezt úgy megjegyeznénk. Nem csak önmagunkért vagyunk keresztények, hanem másokért is. Egy hamis és megromlott nemzedék között élünk, de nem azért, hogy az emberek fejére olvassuk romlottságokat, hanem azért, hogy krisztusi hatást gyakoroljunk erre a világra. Egy hamis és megromlott nemzedék között élünk, de nem azért, hogy az emberek fejére olvassuk romlottságokat, hanem azért, hogy krisztusi hatást gyakoroljunk erre a világra. Krisztusi hatást. És a kérdés az, amin elgondolkozhatunk. És ami alapján megvizsgálhatja Isten az életünket. Rajtam keresztül milyen hatás éri a környezetemet. Ugye kiindulhatunk a családunkból azoktól, akik legközelebb állnak tőlünk. Egészen azt mondja az Úr Jézus, a föld végső határáig is. Úgy ezekről a dolgokról is sokszor legyintünk, az hát ki vagyok én, hogy a föld végső határán élő emberek életére hatást gyakoroljak. Van egy házas párunk Nagyváradról, akik már egy éve Pápua Új-Guineába költöztek, és az ott élő emberek között szolgálnak. És amikor először elmondták azt, hogy szeretnének oda menni, akkor nagyon szkeptikusan álltunk hozzájuk. Mi is kicsit úgy éreztük, figyelj már, a föld végső határa, van itt elég bűnös. Nézd csak itt a széjjel néze, meg elég szerencsétlen. Lehet ezek felé szolgálni. Nem kell elmenni a föld végső határa, meg aztán ki tudja, hogy fog sikerülni, vagy hogy nem fog sikerülni. És ezeknek az embereknek a hite rendíthetetlen volt is. Napjainkban is ott vannak. És azok között az emberek között szolgálnak. Mert megértették azt, hogy hatást gyakorolhatnak, sokkal nagyobb hatást, mint sem azt mi gondolnánk. És amikor megadjuk Krisztusnak ezt a szabadságot, hogy így megnyilvánuljon az életünkön keresztül, akkor csodák történnek. És ezen érdemes elgondolkozni. Érdemes Isten világossága elé hozni az életünket, és azt mondani, Uram, vajon milyen hatást gyakorolok én a környezetemre? Milyen keresztény vagyok én? Ugye lehet olvastatok arról, hogy többféle keresztény van. Van ilyen novemberi keresztény, aki közelébe az embert a hideg rázza. A gyülekezetünknek olyan tagjai, akiktől a barátkozókat óvjuk. Látjuk, hogy jöttek barátkozók a végén, azonnal oda megyünk hozzá, csak azért, hogy nehogy ő menjen hozzám, akkor vége a történetnek. Akkor többet nem fog jönni, mert valószínű valami alatt fog mondani neki. Vagy van porcelán keresztény, akikről már említést tettünk tegnap, akikhez nem lehet hozzáérni. Azt se tudod, hogy mondjál neki valamit, vagy nem mondjál, mert ha mondasz, azért sértődik meg, ha nem mondasz semmit, azért sértődik meg. Úgyhogy esélytelen a történet. Bárhogy csinálod, úgyse lesz jó. Vagy a kirakat keresztény, aki szeret elő lenni, hogy lássák, és minél inkább látható, minél inkább előre hívod, annál boldogabb. Ha majd fölengeded a színpadra, akkor aztán nagyon. De ha nem engeded fel, ha nem mutatkozhat meg, akkor nagyon frusztrált. És lehetne folytatni, sokféle keresztény lehet, és sokféle módon torzulhat az életünkön keresztül Krisztus evangéliuma. És ez egy nagy veszély. Emberek vagyunk, és ezért beszélgetünk erről, mert emberek vagyunk. Bármennyire őszintén megtértünk volna, bármennyire Krisztus ott lakna az életünkben, bármennyire Szentlélekkel teljesek lennénk, és bármilyen sok ajándékot birtokolnánk a Szentlélektől, mi mindig emberek vagyunk. És mindig ott van az a veszély, hogy a bennem lakó krisztusi erő, az általam megismert, elfogadott és hirdetett evangélium, a krisztusi erő, a Szentlélek munkája torzul, valamilyen módon torzul azért, mert ember vagyok. És nem mindig értem azt, amit Isten ért, nem mindig úgy érzek, ahogy Isten érez, nem mindig vagyok kész úgy figyelni az Isten vezetésére, ahogy ő azt elvárná tőlem, és torzul. Valamilyen módon torzul. És akkor hamissá válik. Elerőtlenedik. És lehet, hogy megmarad a kegyesség látszata, lehet, megmarad a szolgálatnak a látszata, lehet, persze, mindannyian hívő emberek vagyunk, jövünk vasárnap a gyülekezetbe, és tesszük azt, amit tenni kell, de mégis elveszítjük az erejét, mert torzul is. Még nagyon borzasztó az, amikor ezeket a torz megnyilvánulásokat szentesítjük. Megkövesítjük őket, és azt mondjuk, mi ezt így szoktuk meg, és így csináljuk. Mert mi úgy gondoljuk, hogy Krisztus így munkálkodik. Mi úgy gondoljuk, hogy az apostolok is biztos a Károli fordításból olvasták fel az igét, és biztos szószékről prédikáltak, és biztos nem tudom én, hogy történt az Isten tiszteletnek a lefolyás is, mi ezt így tesszük. Mert mi így akarjuk, hogy Krisztus megnyilvánuljon ezekben a keretekben, ezekben a formákban. A formákat megkövesítjük, és nem engedjük, megfosszuk Krisztust attól a szabadságtól, hogy megnyilvánuljon az ő ereje. És ezért hívlak benneteket ezen a reggelen arra, hogy hozzuk az életünket az Úr elé. És gondolkozzunk, kérdezzük meg az Urat, és lássuk meg, tényleg milyen hatást gyakorol az életem másokra. Krisztusi hatást. Torzul a Krisztus evangéliuma, a Krisztus igazsága, akkor, amikor rajtam keresztül mások felé árad. Hogyan lehetne ez még győzelmesebb? Hogy hogyan is néz ki az, amikor Krisztusi hatást gyakorolunk az életünkre. A felolvasott igékben találunk néhány képet, néhány olyan illusztrációt, amit Jézus meg Pál apostol is használ, ami kicsit segít nekünk elképzelni. Milyen az, amikor egy ember életében látható Krisztus? Mert az életünkben látszik, és az életünkön keresztül látszik. Hát nagyon divatos volt néhány évtizeddel ezelőtt a Jézus film, az első Jézus film, azóta már sok van. Egy eszköz volt, amely közelebb hozta az evangéliumot az emberekhez, de egy emberi találmány volt. Csupán egy eszköz. És lehetnek más eszközök, amelyek a maguk helyén jók lehetnek. A legjobb eszköz, a legjobb csatorna mégis és mindig is az életünk marad. Az életünk maradt, mert nincs semmilyen mennyei felvételünk, ami titkos mennyei felvételünk, amit meg tudnánk mondani az embereknek. Habár vannak ilyen proféta testvérek, voltam amennyben, meg a pokolba is voltam, meg mindenhol voltam, és akkor most jövök és elmondom nektek azt, amit szem nem látott és sül nem hallott, hogy milyen is volt. Nem sokat segít rajtunk. Elég nekünk az, amit tudunk. Azzal se nagyon tudjuk sokszor, hogy mit kezdjünk. Nem kellenek még ilyen titkos kijelentések. Bőven elég, amit az Úr kijelentett. Nem arról van szükség, hogy valami olyan titok birtokába kerüljünk, amit az Úr soha nem jelentett ki. Krisztus által sem, meg az apostoloknak sem, de nekünk aztán kifogja. És akkor megváltjuk a világot. Nem. Arról van szükség, hogy egyszerűen engedjük, hogy Krisztus rajtunk keresztül megnyilvánuljon. És hogyan néz ez ki? Azt mondja az ige, hogy ez olyan, mint amikor világít a lámpás egy sötét helyen, azt mondja az Úr Jézus. A lámpást a lámpatartóba teszik, hogy ez világítson. Gyertyát gyújtani, lámpást gyújtani, egyszerű ellenlámpát gyújtani, és megfogni, és betenni az ágy alá, egészen bolondságnak tűnhet. Hát azért kell a világító eszköz, bármilyen legyen az, hogy világítson. Olyan helyre teszem, hogy minél több helyen világosság támadjon. És azt mondja Jézus, hogy ez a kép legyen előttünk. Amikor arra gondolunk, hogy Krisztus rajtunk keresztül megnyilvánul, akkor ez olyan, mint egy világító eszköz, mint egy lámpás. Világít. Sötétség van körülöttünk, és jön a Krisztus követő, Krisztus szerető, Krisztussal betelő tanítvány is, és világít. És az, ahol ő megjelenik, ott már nem lesz többes sötétség. Nem maradhat sötétség azért, mert ő világít. És olyan ellentmondásban vagyunk magunkkal, amikor eljövünk a gyülekezetbe, vagy amúgy keressük az Urat, ugye, Uram, gyújts világosságot bennem, Te vagy a világ világossága. Uram, formáját, Uram, járját, Uram, töltsd be Te lelkeddel, és Uram, mindez megtörtént, akkor bebújok az ágy alá. Úgy csinálok, mint a kisfiam, amikor dörög meg villámlik. 30 fok van benne a szobában, és ő bebújik a takaró alá. És egy éjszaka így aludt, mikor reggel megnéztük, csoromvíz volt még a matrac is alatta. Mert ő félt. És mi nem lehetünk ilyen félős emberek. Mert akkor mi haszna? Mi haszna, hogy beteltem a világossággal? Mi haszna, hogy annyit imádkoztam? Mi haszna, hogy bőtöltem? Ha végén, amikor világosság támad bennem, az Úr megerősített, akkor elbújok. Hogy meglássa már valaki. És aztán elég nehéz elrejteni, érted? Mert ha nagy a világosság, akkor jól el kell rejtőzni. Meglássák, már megkérdezik, hogy mi van veled. Mit világítasz itt? Mindenki sötétségben él, akkor veled mi van? Világosság. Egy másik képet használ az Úr Jézus. Azt mondja, olyanok vagyunk, mint a só. Ízesítjük a világot. Ízet adni annak, ami íztelen. És ezt tehetjük, ezt teszi Krisztus általunk. Valami olyan finomságot, meg lehet az ételt enni só nélkül is. Meg lehet enni. És senki nem halt éhen azért, mert nem evett elég sót. De mégis vannak, akik különösen nagyon szeretik a sót. Nem is tudják megenni az ételt sótlanul. Én nem vagyok ennyire igényes, de láttam másokat, aki sótlan, akkor még kell beletenni egy kis sót. Meg kell legyen az íze. Hiába van benne sok más finomság, ha nincs benne a só, ami az egésznek az ízét adja. És azt mondja az Úr Jézus, hogy így képzeljük el magunkat, lássuk ezt a képet. Ízet adunk a világnak. Vannak jó dolgok, vannak szép dolgok ezen a világ, nem csak rossz dolgok vannak. Vannak szép dolgok, vannak jóra való emberek is. De ez mind nem elég. És ez az üzenet, és Krisztus evangéliumának ez a radikális üzenete, bármennyire jók legyünk, nem elég, szükség van valamire, szükség van arra a krisztusi ízre, ami csak belőle fakad, és amit csak ő adhat nekünk is rajtunk keresztül másoknak. Na, Pál apostol használ egy másik képet is, és azt mondja, hogy illatozó keresztények kell, hogy legyünk. Illatozó keresztények. Krisztus rajtunk keresztül úgy nyilvánuljon meg, mint egy illat. Mint egy erőteljes illat. Lehet, hogy olvastatok a bűzös borzokról. Olyan állatok, akik úgy védekeznek, amikor veszélyt észlelnek, hogy bűzös mirigyeikből borzasztó szagú folyadékot spriccelnek szét. Nem tudom, hogy éreztetek már ilyet, de azt mondják azok, akik igen, hogy valami olyasmi szaga lehet ennek, mint a fokhagymának és a rothadt káposztának és az égőtolnak és a guminak a keveréke. Valami csatorna bűz, dögszag, valami borzasztó. Végez az ellenséggel, anélkül, hogy hozzáérjen egy ujjal is. És a jó értelemben ugyanilyen Krisztus illata végez az ellenséggel, de nem azért, mert elriassza. Sőt, nagyon vigyáznunk kell, hogy ne legyünk bűzös borsz keresztények, akik hamar elrihasszuk az embereket magunk körül. Egymás sem, a testvéreket sem a gyülekezeti közösségben, de másokat sem. Ilyen bűzbombákat dobjunk rájuk. Ó, ilyenek vagytok, olyanok vagytok, amolyanok vagytok. Helyeztük hozzánk a gyülekezetbe, akkor ott meglátjátok, hogy milyen az igazi élet. Mindenféle ilyen megnyilvánulások nem visznek közelebb Krisztushoz másokat. De ha tudunk, Krisztus illata az olyan, hogy ott van benne az az erő, hogy megmámorosítja az embert a jó értelembe. Ez az illat, amit megérez az ember, ami rajtunk keresztül árad az emberek felé. És volt még egy kép ott a hegyi beszédben, amit kifelejtettem, a hegyen épült városnak a képe. Hegyen épült város. Egyszerűen csak annyit jelent, hogy látható. Látható. És ilyen a rajtam keresztül megnyilvánuló Krisztus. Látható. Látható. Legyen látható. Engedjem. Nem kell erőltetni ezt a dolgot. Ha ott van, és teret engedek neki, akkor látható lesz. Mindezek a képek olyan bátorító igazságokat tárnak elénk, hogy rajtunk keresztül Krisztus győzelemre viszi az ő munkáját. Megtestesül Krisztus az életünkön keresztül. És ezt Isten így akarta, hogy ez így történjen. Küldhetne angyalokat, meg mindenféle különleges dolgokat, tehetne az Isten talán, amivel jobban meggyőzhetné az embereket, annál, mint ahogy mi tesszük. Sokszor ez az érzésem, hogy így gondoljuk. Valami nagy dolognak kell történnie, valami különlegesnek, valami csodákat várnak az emberek, és ott, ahol már csak a csodának a hírét hallják az emberek, akkor mennek, na lássuk. Nincs annál nagyobb csoda, mint hiteles módon élni az emberek előtt Krisztust. Ez a legnagyobb csoda. És ez a bizonyságtétel az, amit a legnehezebben tudnak megcáfolni még azok is, akik hitetlenek. Ó, az igébe belekötnek, ezt nem értjük, azt nem tudjuk megmagyarázni, miért van így, miért van úgy, és akkor hamar azt mondják, hát ezt így nem lehet elhinni. A hiteles életben nagyon nehéz belekötni. Ez a legerősebb bizonyságtétel is. Isten ezt így rendelt, hogy ez így működjön, hogy az evangélium rajtunk keresztül áradjon. Ilyen csodálatos módon, hogy látható legyen, mint a hegyen épült város, hogy világítson, mint a lámpás a lámpatartóban, hogy ízesítse a világot, mint a só az étel, hogy illatozzunk. Nem úgy, mint a bűzös borsz, hanem úgy, mint akik Krisztus jó illatát, a Krisztus ismeretének az illatát visszük az emberek felé. Hogyan tesszük ezt? Hogyan jut ez kifejezésre a gyakorlatban? Mindenképpen beszélni kell az Úr Jézusról. Mindenképpen beszélni kell. A beszédünk, a szavaink olyan eszközök, amelyen keresztül igen, láthatóvá válik Krisztus. Világít Krisztus, ízesíti a világot Krisztus, illatoz Krisztus, ami beszédünk által. Van egy olyan mondás: hirdesd az evangéliumot, és ha szükséges, használj szavakat is. Ez egyáltalán nem biblikus. Egyáltalán nem biblikus. Mert Isten már az Ószövetségben a prófétáinak azt parancsolta, hogy hirdessék az igét. Nem azt mondani, hogy éljetek valahogy olyan krisztusian. Valahogy öltözzetek fel valahogy olyan hívősen, olyan ingesen, meg olyan szoknyásan. A testvérnők, és akkor legyetek olyan baptistások, hogy lássák, hogy ti hívők vagytok. Azt mondta neki, prédikáljatok. Prédikálni kell, élni is kellett, persze. Az is hozzátartozik majd az igazság másik részét, de beszélni kellett. Krisztus, amikor elkezdte a szolgálatát, akkor azt olvassuk, hogy elkezdett prédikálni. Ez az első kép, amit látunk. Prédikál. Nyilván a szolgálata elindult az Úr Jézusnak, és azt mondja az ige, hogy prédikálta az embereknek, hogy térjenek meg, mert elközelített az Istennek országa. Hirdette az igét. Szavakat használni kell. A szavaktól nem menekülhetünk. Nem hitethetjük el magunkat, hogy nincs szükség szavakra. Majd mi megéljük azt, abból eleget értenek. Nem. Képzeljétek el, hogy hogyan tudtatok volna, kommunikálni az elmúlt héten egymással, ha nem használtatok volna szavakat. Milyen lett volna a közösség, az együttlét? Nem csak az Isten tisztelet, nekem is elég nehéz lett volna elmondani a prédikációmat, és azt hiszem a többiek is így lettek volna vele, nem csak erről szól. Képzeljétek el, hogy hogyan tudtuk volna megértetni magunkat egymással, ha nem mondhattunk volna egy szót sem. Hova megyünk, mit csinálunk? Jó, kedves süket néma testvéreink azért elég magas fokon űzik ezt a fajta mesterséget. Ugye megtanultak jelek által kommunikálni, de az egészséges ember, aki tud beszélni és nem ismeri ezeket a jeleket, neki nagyon nehéz. Ilyen módon kommunikálni, és nagyon nehéz megérteni az ilyenfajta kommunikációt. És ez így van akkor, amikor az evangéliumot visszük, amikor Krisztus rajtunk keresztül megnyilvánul. Szükség van a beszédre. A beszéd az Isten ajándéka. A hirdetett igében ott van a Krisztus evangélium és a Szentléleknek az ereje, kenete. Azt mondja Pál apostol, hogy az ige hirdetés bolondsága által jut el az örömüzenet az emberekhez. Mindenképpen szükség van a szavakra. És nagyon vigyáznunk kell arra, hogy milyenek a mi szavaink. Mert a szavainkban erő van, és a szavaink hatást gyakorolnak az emberekre, és szavaink vagy a krisztusi hatást, vagy másfajta hatásokat juttatnak el az emberekhez. Az Úr lelke van én rajtam. Mondta az Úr, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. És ez a kenet, a Szentlélek kenete a miénk is lehet. Hogy evangéliumot hirdessünk. Hogy jó hírt mondjunk. Azt mondta Pál apostol, ha nem hirdeti az evangéliumot, akkor jaj neki. Egy régi orosz közmondás azt mondja, ahol Krisztus nem prédikál, ott az ördög prédikál, de valaki mindig prédikál. Valaki mindig beszél. Valaki mindig beszél. Az a kérdés, hogy mi, amikor beszélünk, akkor milyen hatást gyakorolunk azokra, akik hallják a mi beszédünket. Mekkora fegyver, mekkora ajándék a beszéd. És bárcsak had lenne ott, ami beszédünkben az Isten igéje, az Isten üzenete. A legsötétebb időszakai azok voltak a gyülekezeteknek, az egyháznak, amikor nem hirdették az igét. Nem hirdették az igét. Nem beszéltek, nem azt mondták, amit mondani kellett. Vagy keveset mondtak, vagy amit mondtak, az sem az volt, ami kellett. És Ez egy csatorna, amin keresztül Krisztus megnyilvánulhat. Persze, ott van az életünk is. Ott van az életünk is. Hadd mondjak egy idézetet ezzel kapcsolatosan keresztény írótól. A legjobb érv a kereszténység mellett maguk a keresztények. Örömük, bizonyságuk, megelégedettségük. De a legnyomósabb érv a kereszténység ellen szintén magukban a keresztényekben rejlik, amikor túl komorak és örömtelenek, amikor önigazultak és büszkén tetszelegnek a szenteskedésben, amikor szűklátókörűek és elnyomják mások véleményét, ilyenkor a kereszténység ezer halált hal. Természetesen a szavaink mellett ott kell legyen az életünk. Lehet hallottátok már azt a mondást, hogy az, ami vagy, olyan erősen beszél, hogy nem hallom azt, amit mondasz. Tehát nem eshetünk abba a csapdába, hogy nagyokat mondjunk, és közben pedig az életünk nem bizonyítja azt, amit mondunk. Ez mindig egy csapdája az életünknek, hogy megtanulunk nagy szavakat mondani, És úgy gondoljuk, hogy az elég, elküldjük a szavakat, aztán majd a szavak elvégzik a feladatukat. Nem, szükség van az életünkre. És a szavaink, és az életünk, és az életünk, és a szavaink, amikor összhangban vannak, akkor egy erőteljes üzenetet képviselnek, és viszik Krisztust az emberekhez. Így volt ez az apostolok életében, így volt ez az Úr Jézus életében. A szavai összhangban voltak az ő életével, az élete az ő szavaival. Emlékezzetek csak, amikor a tanítványok azt kérik az Úr Jézustól, Mester, taníts minket imádkozni. Ha soha nem imádkozott volna Jézus, akkor nem kérték volna ezt a tanítványok Jézustól. De azért kérték, mert látták imádkozni. Volt, amikor hallották is imádkozni. És ott volt előttük a példa, Jézus élete is, és azt mondták, Mester, most akkor kérlek, kérünk, mondj nekünk dolgokat arról, hogy nekünk hogy kell imádkozni. Mi hogy imádkozhatnánk? Nagyon szép az, ahogy te teszed. Látjuk az életedben, az atyával való kapcsolatodat. Kérünk, mondd el nekünk, szükség volt a szavakra. És Jézus azt mondja, ti pedig így imádkozzatok. És tanította az ő tanítványait. Szavaink, életünk, gyümölcseink. Vannak gyümölcseink, az életünknek a gyümölcsei. Azt olvassuk az igében, hogy a megtérésnek is vannak gyümölcsei. Megnyilvánul a megtérés, konkretizálódik, megfoghatóvá válik. És persze sokszor úgy tűnik, hogy lebutítjuk a megtérést. Hát persze most már akkor nem cigizek, nem iszok meg, nem ezt teszek, nem azt teszem, és akkor ez a megtérés. Része mindez, igen, a megtérésnek. Ezek gyümölcsök, amelyek láthatóak is, ezekre szükség van, ezekre a gyümölcsökre. Mert benne meglátszik az Isten ereje. Igen, az Isten engem megszabadított. Attól, amitől nem tudtam megszabadulni a saját erőmtől, megszabadított az Isten, és ez egy gyümölcs. És ez a gyümölcs beérett az életemben, és mások számára Krisztust hirdeti. Krisztus erejéről tesz bizonyságot, a jó cselekedeteknek a gyümölcse. Olvasunk a Kolossi 1.10-ban erről, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Gyümölcs. Olyan gyümölcs, amely az Isten tetszéséből fakad. Olyan életgyakorlatok, olyan megnyilvánulások, amelyek a Szentlélek által átformált életből jön az emberek számára. És higgyétek el, hogy elég gonosz a világ ahhoz, hogy az ilyen fajta gyümölcsök azonnal láthatóak legyenek. Olyan ez, mintha meglátnál egy almafán egy hatalmas dinnyét. És azt mondja, mi van már? Dinnye terem a fán? Na valahogy ilyen az, amikor a keresztény élet, a hívő embernek a gyümölcse meglátszik ebben. Na higgyétek el, hogy meglátszik. Nem kell nagyon mutogatni, meg reklámozni, mert meg fog látszani, mert sötétségben vagyunk. És az emberek életében nincsenek ilyenfajta gyümölcsök, és ezeket mi kell vigyük? Mint élő bizonyítékait annak, hogy Krisztus erős és hatalmas, és munkálkodik. Az életünkben is képes munkálkodni, mások életében is. Nem beszélve a Szentléleknek a gyümölcseiről, ugye? Föladják ezek a leckét nekünk, ami a Szentlélekkel való betöltekezésünket illeti, a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség, az önmegtartóztatás. Tudjátok, mi a legnagyobb kérdésünk mindezekkel kapcsolatosan legtöbbször? Te meddig, Uram? Hát meddig az a szeretet? Hát meddig az a béketűrés? Hát meddig, Uram, a szívesség? Most meddig? Hol van a határ? Hát meddig, Uram, jónak lenni? Jó voltam egyszer, jó voltam kétszer, de Uram, meddig? Kihasználnak, visszaélnek vele? Hát meddig szelídnek lenni? Legyek én a lábtörlő? Engedjem, hogy belém töröljék a lábukat mások? Hát meddig, Uram? Azt mondja, az igaz, ilyenek ellen nincs törvény. Meddig? Hol a határ? Majd a lélek megmutatja. Majd a lélek megmutatja. Csak enged, hogy ez a gyümölcs ott legyen. Na érd bele az Isten szeretetét a világba, érd bele az Isten örömét, az Isten békességét, az Isten türelmét, a jóságot, a hűséget, a szívességet, a szelídséget, az önmegtartóztatást. Olyan gyümölcsök ezek, amelyek hangosan prédikálnak. Ott vannak szavaink, ott van az életünk, ott vannak a gyümölcseink, ott lehet a mi szolgálatunk. Az, amit az Úrért teszünk, ennek is helye van. Ez is Krisztus viszi az emberekhez. És eszembe jutott Péter, amikor az Úr Jézus ott a Genezáret-tó partján Pétert helyreállítja, rehabilitálja, többiek előtt is, ugye háromszor kérdezi meg Pétertől, Péter szeretsz engem. És nem csak azért, hogy hallja Péter is, meg Jézus is, meg a többiek is, hogy igen, szereti, hanem akkor ott Péter kap egy küldetést, kap egy szolgálatot. Legeltest az én juhaimat. És ez a krisztusi szolgálat. Legeltetni az Isten nyáját, része lenni az Úr munkájának. Előtte egy másik képpel mutatta Jézus még a szolgálata elején meg Péternek, hogy mi lesz az ő küldetése, amikor azt mondta neki, embereket fogsz halászni. Majd pedig ugye közeledve Jézus az ő mennymeneteléhez egy másik képet hoz, azt mondja, Péter, te is olyan leszel, mint a pásztor. Pásztorolni fogod az Isten nyáját, az én szolgám leszel. És erről sosem szabad elfeledkezünk. Az Isten szolgái vagyunk. Nem csak azok az Isten szolgái, akiket fölavattak lelki pásztorrá, vagy presbiterré, vagy diakónussá. Ők is azok is, ha nem azok, és mégis föl vannak avatva, akkor az nagyon rossz. De nem csak ők, hanem mindannyian. Ugye? Az Isten papjai, az Isten szolgái vagyunk is. És ilyen módon, ilyen módon rajtunk keresztül megnyilvánul Krisztus. Van egy nyáj, amit nekünk kell legeltetni. Vannak halak, amelyeket nekünk kell kifogni. Van hely, ahol nekünk kell horgászni. Szolgálatban vagyunk, egy olyan szolgálatban, amit odaszánással és hűséggel kell végezzünk, olyankor is, amikor nehéz. Olyankor is, amikor nehéz. Mi mindig úgy képzeljük el az ébredést, hogy az ébredés az megkönnyíti a szolgálatot. Mert ugye könnyű akkor prédikálni, amikor mindenki megtér a János 3.16-ra. Könnyű gyülekezetet plantálni, amikor elég csak 2-3 evangelizációs sátoros istentisztelet, és már vannak százan, akikkel lehet indítani egy gyülekezetet. És valahogy így képzeljük el az ébredést, az ébredésben olyan egyszerűen mennek a dolgok, és minden olyan könnyű. Könnyű a szolgálat. És észrevettem magammal, hogy sokszor erre gondolok, amikor az ébredésre gondolok, és ezért imádkozunk, hogy már ilyen időket akarunk, amikor jönnek, nem kell hívni az embereket, úgy jönnek, hogy el se férnek. És épp említettem csoportbeszélgetésben a testvéreimnek, hogy Nagyváradon volt ilyen időszak, a román baptista testvéreink átéltek ilyenfajta nagyméretű ébredést, amikor az istentisztelet előtt egy órával az imaház ablakai előtt kint nem volt hely. Hogy ott megállj, hogy valamit te is halljál abból, ami ott van bent. Hogy olyan megmagyarázható volt az Isten erejének a kiáradása, hogy egyszerűen bementek az emberek, és meg se kezdődött az Isten tisztelet, és elkezdtek sírni. Megtértek anélkül, hogy bárki beszéljen nekik az Úr Jézusról. Volt egy ilyen erőkiáradás, volt egy ilyen kegyelmes lehajlása az Úrnak az ő a népéhez, azokhoz az emberekhez, akik ott éltek. De nem ez a kép, nem ez a lényege az ébredésnek, hogy akkor könnyű lesz a szolgálat. Nem. Mert igazából a szolgálat soha nem könnyű. És ha beszélgetnénk azokkal az emberekkel, akik átélték ezt az ébredést, akkor nem azt fogják mondani, olyan könnyű volt az Úr szolgálat, olyan jó volt, hogy ilyen sok ember jött, nem is kellett imádkozni, nem is kellett harcolni, minden olyan könnyedén ment, nem. Hanem éppen azt látod, hogy ezek az emberek, és az ébredés mögött levő emberek, elképzelhetetlen, hogy lelki terhet vittek, és lelki harcokat harcoltak. És hogy maga az ébredés is egy teher volt az életükre. Ott voltak a szolgálatban, és érezték azt, hogy nem mindegy, hogy most mit teszünk, nem mindegy, hogy ezeket az embereket merre vezetjük, nem mindegy, hogy mit mondunk nekik. Tudjátok, amikor megérezzük, lelki vezetők megérzik azt, hogy... Hát ilyen nagyon pongyolásan fogalmazva, hogy az emberek a tenyerükből esznek. Tudjátok, mikor evangelizáláson ezt megérezzük, akkor ez nagy kegyelem, hogy hatást tud a bennünk lakó Krisztus és Szentlélek gyakorolni az emberekre. De sokszor én temetésekkor érzem ezt, hogy na most az, amit mondasz, az hatást gyakorol az emberek életére. Ó, elmondhatod az Úr Jézus életét elejétől végig, mert senki nem fog sírni, de mondasz valamit a halottról. Milyen kedves volt. Hogy szolgált. Ó, akkor mindenki sír. És akkor érzed azt, hogy az, amit te mondasz, annak nagyon erős hatása van az emberekre. Ugye ezek most nem alusznak, hanem odafigyelnek is, az, amit mondasz, azzal te érzelmeket váltasz ki belőlük, sebeket téphetsz fel, ha akarsz, ott vannak a kezedben. És akkor a Szentlélek figyelmet is nagyon vigyáz. Nagyon vigyáz, mit mondasz, nagyon vigyáz, hogy mondod, nagyon vigyáz arra, hogy milyen hatást akarsz gyakorolni ezekre az emberekre. Mert én nem azért tettelek oda, hogy játsz az érzelmeikkel, hogy manipuláld őket, hogy a tieid legyenek, hogy uralkodj felettük. Nagyon vigyázz, beszélj rólam. És ha másról is kell beszélni, akkor tedd alázattal, tedd szelítséggel, engedd, hogy én megnyilvánuljak rajtad keresztül. És ezért az ébredés is mindig egy nagy teher. Nagy teher, hogy nehogy félre menjen a dolog, a történet is. Ez mindig így van, a szolgálat az nem könnyű. Olyankor sem, amikor azt látod, olyan nehezen télnek meg az emberek is. Sokszor érezzük azt, hogy amit megnyerünk egyik oldalt, elveszítjük a másik oldalt. Akkor, amikor sokan térnek meg, és látványos az Isten munkája, akkor sem könnyű. A szolgálat mindig egy teher. Egy olyan teher, amit örömmel, Krisztussal együtt a Szentlélek erejével kell és lehet hordozni. Mert így nyilvánul meg Krisztus. Így nyilvánul meg Krisztus. Ez így volt az Ószövetségben is. Gondoljunk csak Mózesre, aki az első nagy szolgája volt az Úrnak, aki a nép között szolgált. Mennyi terhet hordozott Mózes. Már a legelején el kellett jöjjön hozzá Jetró, az ő apos, és mondja, Mózes, meg fogsz halni még mielőtt bárhova is elindulnátok ezzel a néppel érdemleges módon. Nem fogtok megérkezni soha, ha így fogod végezni a szolgálatot. Ezt fejezd be. Ez olyan teher, amit te nem tudsz hordani. És akkor átszervezik Izrael népének a vezetését. Egész másképp teszik. Terheket kellett hordozni. És így voltak ezzel a proféták is. Így voltak ezzel az apostolok is. Így volt ezzel maga az Úr Jézus is. Hordozta az ő szolgálatának a terhét. Voltak nagy győzelmi megnyilvánulások, nagy örömök, nagy csodák, mégis mindezzel együtt megvolt a szolgálatnak a terhe is. És szeretném befejezni azzal, hogy a Krisztus általunk megnyilvánuló hatása az emberekre nézve lehet egészen személyes. Mert a Bibliában is emberekről olvasunk. Azt mondja Jakab, hogy Illés hozzánk hasonló ember volt, és akkor, amikor imádkozott, akkor Isten cselekedett. És mostanában úgy megjegyeztem ezt, amit mond Jakab, hogy Illés hozzánk hasonló ember volt, és ezt el kell mondanunk minden olyan hithősről, akiről olvasunk a Bibliában is, akinek az életéből tanulhatunk. Mindig tegyük oda, olyan ember volt, mint mi. Hozzánk hasonló ember. És ez azt jelenti, hogy ami számára lehetséges volt, a számunkra is az lehet. Ha Krisztus őt használhatta, bennünket is használhat. És ott van Keresztelő János. A Keresztelő Jánosnak az életét végigolvassátok, nincs most időnk arról, hogy részletesen róla beszéljünk. De az egyik olyan személyisége a Szentírásnak, akin keresztül Krisztus megnyilvánult, hatást gyakorolt az emberek életére, azáltal, hogy Krisztusra mutatott. Engem nagyon lenyűgöz János élete, mert az életében látjuk azt a fajta alázatot és összetöretést, amivel kész volt mindent átadni Jézusnak. Igen, azt mondani, hogy én nem vagyok más, csak egy útkészítő. Tudjátok, ez egyszerűen annyit jelentett, hogy azt mondta János, én csak az aszfalt vagyok, amin majd jön Krisztus. Ugye, amikor Hollywoodba a piros szőnyeget kiterítik, és jönnek a sztárvilágnak nagy alakjai. Hallottatok arról, hogy bárki is megkérdezte volna, ki volt az, aki a piros szőnyeget kiterítette? Hogy hívták a takarítónőt? Vagy a kollégáját? Kik voltak, akik ezt ilyen szépen elkészítették? Kit érdekel? Ez senkit nem érdekel. Mindenkit az érdekel, hogy ki megy rajta végig. És hogy van felöltözve. És milyen fejét mutat. És kivel jön? A hanyadikkal? Vagy éppen egyedül? Mert már a nem tudom, hanyadik sincsen már meg. Ugye ez érdekel? Ki van rajta a szőnyegen? Senkit nem érdekel a szőnyeg, és az, aki a szőnyeget készítette, és János, ez az ember volt. Ez az ember volt, aki azt mondta, Jézus, én leszek a szőnyeg. És ez nekem elég. Én leszek a szőnyeg, csak hadd láthassanak meg téged az emberek. És tudjátok, mikor élesedik ez ki? Mikor jut ez a történet a csúcspontra? Akkor, amikor János elküldi az ő tanítványait Jézushoz, mert ő börtönben van, mert Heródes börtönbe zárta, és halálos ítéletet mondott felette. És János tanítványait elküldi Jézushoz azzal a kérdéssel, te vagy a Messiás, vagy valaki mást várjunk. És akkor Jézus a következő üzenetet küldi vissza Jánosnak. Menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok. Vakok látnak, és a bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és a szegényeknek hirdettetik az evangélium. És boldog, aki nem botránkozik meg benne. De el tudjátok képzelni, hogy hogyan hallgatja János ezeket a szavakat. Tudjátok, mit mond neki Jézus? János, most vonulnak be a szőnyegen azok, akiknek én megváltoztatom az életét. Most van a parádé, János. Most itt vannak a reflektorok. Erről beszél egész Izrael. És még a pogányokhoz is eljut a híre, és még Samáriából is jönnek. És János ebből nem láthat semmit. És János ott van a börtönben. És azzal harcol, vajon ő a Messiás, vagy nem ő. Ha ő is, én rátettem az életem. Ha én voltam a szőnyeg, akkor én most miért vagyok a börtönben? Miért nem lehetek én is ott Jézus mellett? Hát igazság ez, hogy ott van Júdás, én pedig nem lehetek ott. Meg ott vannak a többi tanítványok. Ha végig vesszük a tanítványok életét, amennyit tudunk róluk, főleg míg ők együtt jártak Jézussal. Hát ha bárkit kellett volna választani a tanítványok közül, akkor én Keresztelő Jánost választom. Felejtsük el Pétert, felejtsük el Andrást, meg Jakabot, meg Mennydörögnek, meg Háborognak, meg mindenféle butaságot csinálnak. Nyomába se lépnek ennek az embernek, aki azt mondja, nekem kisebbé lennem, neki meg növekedni. Én vízzel keresztelek, az, aki jön szent élekkel keresztelek. Arra se vagyok méltó, hogy megoldjam a saru szíját. És ott vannak a felházban a tanítványok Jézussal, és egy nem képes arra, hogy fogja a vizet, és fogja a kendőt, és megmossa Jézusnak a lábát, mert mindegyik úgy gondolta, hogy van valaki más, akinek ezt meg kell tenni, és az nem én vagyok. Rajtam kívül legalább egy van, aki rosszabb, mint én, kisebb, mint én, hidetlenebb, mint én, neki kéne megtegye. Ezért nem tette meg senki. Mekkora hős János ezekhez a tanítványokhoz képest. Egyszerűen csak arról szólt az élete, hogy Krisztus rajta keresztül megmutatkozzon. És nem láthatott semmit ezekből a nagy csodákból. De ezzel a bizonyossággal hal meg. Ott Heródesnek, a börtönében, hogy azon a szőnyegen, amit ő végig terített, jött a Messiás, és a vakok látnak, és a bénák járnak, a leprások tisztulnak meg, a süketek hallanak, a halottak föltámadnak, a szegényeknek hirdetik az evangélium. Hogy ez történik, hogy ezért megérte. És mindannyiunk életének ez a kihívása. Na ez jelenti, hogy Krisztusi hatást gyakorolok az életemre. Engedem azt, hogy Krisztus győzelmes munkája véghez menjen. Én leszek a szőnyeg. Én leszek az alap Krisztusnak. A többit ő végzi, és a dicsőség is az övé. És vagy meglátom ezeket a gyümölcsöket, vagy nem fogom meglátni soha, de majd ott a mennyben, a dicsőségben, majd én is láthatom. Mit mond az Úr Jézus Jánosról, hogy asszonytól született, nagyobb nem volt nála. Egy ilyen hős. És én szeretnék ilyen hős lenni. Te szeretnél így élni az életünket, hogy Krisztus ilyen módon megnyilvánuljon rajtunk keresztül. És csak két bibliai szereplőt szeretnék még megemlíteni. És befejezem. Lehetne nagyon sokat. De ott van Barnabás. Ott van Barnabás, akit megismerünk az Apcsel 9-ből, aki a vigasztalásnak a fia, aki egyszerűen azt a szolgálatot végzi, hogy akkor, amikor a gyülekezet fél a megtért Saultól, ő az eszköz, aki fölkarolja ezt az embert. Azt olvassuk az igében, amikor Saul megérkezett Jeruzsálembe, csatlakozni próbált a tanítványokhoz, de mindenki félt tőle, mert nem hitték, hogy tanítvány. Barnabás azonban maga mellé vette, és elvitte az apostolokhoz, és elmondta nekik, hogy látta az Urat az úton, és hogy beszélt vele, és milyen nyíltan szólt Damaszkuszban Jézus nevében. Ettől fogva velük együtt járkált Jeruzsálemben, nyíltan szólt az Úr nevében. Beszélt és vitázott a görög nyelvűekkel, ezek pedig arra készülődtek, hogy megölik. Most gondoljatok csak arra, hogy mennyit beszélünk, és hányszor emlegetjük Pál apostolnak a nevét, és hányszor emlegetjük a Barnabásét. Mindenképpen ugye Pál a győztes ebben a történetben. De kérlek, hogy amikor Pál apostol nevét halljátok, zárójelben a fejünkben, hadd jusson eszünkbe Barnabás. Hadd jusson eszünkbe Barnabás, mert az, aki Pál apostol is, az, amivé vált Pál apostol, Barnabásnak köszönhető, aki maga mellé veszi. Ó, aztán olyan hamar túlnövi Pál Barnabás szolgálatát, hogy már Barnabásról nem is hallunk, Pálról hallunk. De ott volt is, megnyilvánult rajta Krisztus. A krisztusi szeretet, a krisztusi törődés, a krisztusi bölcsesség, a krisztusi látás arra nézve, hogy ez az ember, ez az Istennek az embere, milyen kár lett volna elveszíteni Pált. Ugye? Milyen kár lett volna. Biztos nem tudta Barnabás azt, hogy kivé lesz Pál. De nem is ez volt a lényeg, hanem az, hogy ő tudott ilyen krisztusi szeretettel szolgálni. És mekkora áldás lett ebből? Mekkora áldás lett ebből? Valaki megtér, elkezdünk valakit lelki gondozni, valakivel foglalkozunk, eszünkbe se jut, kivé válhat az az ember. A rajtam keresztül megnyilvánuló Krisztus másokat meggazdagíthat. És ilyen módon épülhet az Isten országa. Nem csak abból áll, hogy rajtam keresztül megnyilvánul Krisztus, hogy másokat megtérítsek az Úrhoz. Hanem arról is szól ez, hogy másokat tanítok, másokat fölkarolok arra, hogy ők is tanítványok lehessenek, és a gyülekezetben ez a fajta szolgálat nagyon fontos. Nem lehetünk olyan önzőek, mint sokszor a focisták, mi akarunk csak gólt rúgni. Ugye? Nagyon zavart az, amikor szabad szemmel látható volt, hogy mindig Ronaldót akarják helyzetbe hozni. Olyan volt, mintha csak ő tudna focizni. Vagy mindenki le lenne fizetve azért, hogy a legtöbb gőt ő rúgja. Hát ez akkor már nem csapatjáték, ha róla szól. Esélye sincs a többieknek, mert mindenki arra van kiélezve. Hát őt kell helyzetbe hozni. És mindegy, hogy mi dolgozunk, 90 percet szaladgálunk, mint a mérgezett egerek egy kerek labdáért. Mert akkor, amikor elviszük egészen a gólvonalig, hát akkor ő. Ő ér hozzá utoljára, nem? És akkor a statisztikában neki megy, és akkor ő a gólkirály. Jövő a dicsőség. Nem lehetünk ilyen nézők. Volt egy fiatalember, aki megtért a gyülekezetünkben, imádkoztam vele, elfogadta az Urat, és később mondja, hát én egy másik gyülekezethez szeretnék csatlakozni, és ott szeretnék bemerítkezni. Ez baj lesz? És akkor azt mondtam, miért lenne baj? Nem nekünk kell lenni a gólkirályoknak. Nem számít. Nem ez a lényeg. Az Úr elvégzi a munkát. A gyülekezetnek olyan helyé kell válni, ahol az emberek szárnyakat adnak egymásnak ahelyett, hogy azokat megnyírbálnák. Engedjük, hogy Krisztus megnyilvánuljon rajtunk. Adjunk egymásnak szárnyakat. Adjunk a fiataloknak, a gyermekeinknek olyan szárnyakat, amelyel Krisztus szolgálhatják. És hadd említsem meg Pál apostolt, és az 1 Korintus 15:10 azt mondja az apostol, de Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és a hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt többet fáradoztam, mint ők mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. A rajtunk megnyilvánuló Krisztus fáradozást jelent. Az apostol lángész volt, és Szentlélekkel teljes ember volt. Meg volt mindaz benne, amire szükség volt ahhoz, hogy győzelmes legyen a szolgálata, mégis fáradoznia kellett, dolgoznia kellett is, nagyon sok szenvedésen keresztül kellett véghez vinni azt a munkát, amivel kapcsolatosan élete végén azt mondja, elvégeztem. Futásomat elvégeztem. Hitet megtartottam. Most már kész vagyok. Az a krisztusi megnyilvánulás, amire hivatott volt az én életem, azt én beteljesítettem. Addig érdemes élni itt ezen a földön, míg krisztusi hatást tudunk gyakorolni az emberekre. Ez a kihívás, erre tanít az ige, és ezt akarja bennünk a Szentlélek véghez vinni. Addig érdemes itt élni a földön, míg Krisztus rajtam keresztül megnyilvánulhat. És mikor enélkül élünk, akkor igazából haszontalan az életünk. Még akkor is, ha lehet emberileg nagyon sok jót teszünk, hogy dicsérnek bennünket, vagy azt mondjuk, ó, nézd meg, mit tettem le az asztalra. A legnagyobb dolog, amit letehetünk az asztalra, az Isten szemszögéből egy olyan élet, amelyen keresztül látszik Krisztus. Láthatóvá válik, világossággá válik, illatos, árad Krisztus. Gyertek, együtt imádkozzunk ilyen életért, hajtsunk fejet az Úr előtt. És hadd legyen néhány perc, mielőtt folytatnánk tovább Isten tiszteletünket, amikor együtt válaszolunk arra az ígére és arra az üzenetre, amit az Úr adott nekünk. Ezen a reggelen. Krisztusi hatást gyakorolni az emberekre. Van egy régi ének, a prokriszt evangelizációnak, evangélikus evangelizációnak volt ez egy himnusza, amelynek a refrénje azt mondja, a világnak Krisztus kell. A világnak Krisztus kell, a világnak kell lesz te is, mivel te Krisztushoz tartozol. Úgy megmaradt ez a néhány mondat a fejemben. És van, hogy eszembe jut, a világnak Krisztus kell. És a világnak kell lesz te is, mivel te Krisztushoz tartozol. Mert rajtad és rajtam keresztül jut el Krisztus az emberekhez. A világnak Krisztus kell, nem mi kellünk a világnak. Nem rám van szüksége a világnak. Én is egy olyan ember vagyok, aki Krisztusra vagyok utalva. És ha bárki lenne itt ezen a reggelen úgy, hogy Krisztus még nem él benned, nincs még egy élő közösséged az Úrral, hadd hívjalak és hadd bátorítsalak, hadd kérjelek a Jézus Krisztus nevében arra, nyisd meg az életed Krisztus előtt. A legnagyobb ajándéka lehetsz ennek a világnak, a Krisztust elfogadod, és ha engeded, hogy Krisztus rajtad keresztül áradjon. Azt mondja az Úr Jézus, ha meg akarjuk nyerni ezt a világot, elveszítjük. Ha pedig készek vagyunk lemondani róla, akkor megnyerjük a legértékesebbet, a vele való közösséget. Ha életünket meg akarjuk nyerni, meg akarjuk menteni, saját magunk szerint akarjuk élni, el fogjuk veszíteni, és olyan sokan előbb vagy utóbb eljutnak oda, hogy nem azt érzik, hogy ők milyen értékesek, milyen szépek, milyen nagyok, még akkor sem, ha egy egész világ dicsőíti őket, hanem azt érzik, hogy ők a világnak a legnyomorultabb, legszerencsétlenebb emberei. Tudjátok miért? Mert az életünknek az értékét a bennünk lakó Krisztus adja. A helyes identitásunk belőle fakad. És ha Krisztus nélkül akarunk élni, akkor előbb-utóbb ennek a világnak a szemétjei leszünk. Belénk rúgnak, kikezdenek. És valóban igaz lesz az, hogy nem leszünk fontosak senki számára. Senkit nem érdekel, hogy mi van velünk. De ha Krisztus befogadjuk, Isten egy ajándékát tesz a világ számára. Van egy lelki pásztorunk Nagyváradon, aki a roma gyülekezetben szolgál. és olyan sokszor elmondja sírva a bizonyságtételét az ő saját népe előtt. Azzal kapcsolatosan, hogy honnan emelte ki az Úr, milyen mélységből, milyen szellemi megkötözöttségekből, milyen sötétségből, milyen fajta tudatlanságból is vezette el oda, hogy az Isten igéjének a hirdetője legyen. És akkor, amikor ő megismerte az Urat ott a Nagyváradi egyes számú magyar baptista gyülekezetben, még senki nem gondolta, hogy néhány évtized múlva ezek a roma származású emberek és igehirdetők fognak prédikálni a magyaroknak. És hogy ezt az írástudatlan, egyszerű embert, majd nagyon előkelő, magyar nyelvű, román nyelvű emberek fogják hallgatni, mert a szószékről fog prédikálni, és ha bár nem tud mondani nagy szavakat, de mégis az, amit mond, az sokkal előteljesebb, mint ha talán professzorok vagy doktorok mondanák. És az emberek érzik azt, hogy igen, erre van szükségünk. És Isten ilyen értékét tud formálni bennünket. Ha neki adod az életed, és erre hívlak. Amíg nem békültél ki az Istene, ha az életedben nincs ott Jézus, ne menj el erről a táborozásról Jézus nélkül, ne mondd Jézusnak azt, hogy nem kell, fogadd el, kérlek, nem értem, nem másokért, nem a pásztorodért, nem a szüleidért, nem a gyülekezetedért, hanem egyszerűen magadért, az üdvösségedért, az életedért, Krisztus áldozatáért. És ha már ott van Krisztus az életedben, akkor mondd azt, Úr Jézus, kérlek, mutatkozz meg általam, még erőteljesebben, mint eddig történt. Még erőteljesebben, mint eddig történt. Uram, eltakart nagyon sokféle felhő. Engedd, hogy láthatóvá váljék a te csodád bennem általam. Légy te az én világosságom a bizonyságtételben. Légy íze, légy illata, Uram, az életemnek. Áradj rajtam keresztül, mutatkozz meg, testesülj meg. Ha találkozzanak az emberek veled, amikor velem találkoznak. Van egy ének, amely azt mondja, amikor engem látnak az emberek, hadd lássanak meg téged. Amikor engem látnak, lássák meg Jézust. Amikor engem hallanak, hallják meg Jézust. Amikor velem beszélnek, az legyen olyan, mintha Jézussal beszélnének. Igen, tudom, hogy nagyon érdekes, de így van. És mindig, amikor tudunk valamit adni Krisztusban, akkor ott Krisztusból akkor csoda történik. Ki az, aki szeretne ilyen fajta döntéseket hozni ezen a reggelen? Ha vannak közöttetek olyanok, akik szívében ez az imádság, akár a megtérésnek döntése, akár a Krisztus iránti újbóli elköteleződés és megújulás döntése megszületett. Szeretnénk értetek és veletek együtt imádkozni, és arra kérlek benneteket, hogy ott, ahol vagytok a helyeteken, álljatok fel. És mi pedig együtt imádkozunk. Ha vannak olyanok, akik szeretnének döntést Krisztus mellett és Krisztus szolgálata mellett, és úgy elmenni erről a helyről, hogy igen, Uram, én most átadom és odaszánom az életemet neked. Úgy, ahogy tette 2000 évvel ezelőtt Keresztelő János, úgy, ahogy tette Barnabás, majd az apostoli kor elején, úgy, ahogy tette a Tarzusi Saul, és úgy, ahogy tették a többiek, és úgy, ahogy tették már több száz éve azok az emberek, akik megértették az evangélium igazi üzenetét. Én is itt vagyok, Uram. Én is akarok hatást gyakorolni azokra, akik élnek körülöttem. Kérlek, segíts erre. Isten áldjon meg benneteket, ha vannak még mások is. Krisztus az életed előtt áll, és szeretne része lenni az életednek. Csak akkor lehet neked is részed az Isten országába. És akkor lesz győzelmes a gyülekezetünk, a rajtunk keresztül Krisztus megnyilvánul. Bárki, aki szeretne még ehhez a szent szolgálathoz csatlakozni most, ezekben a percekben is azt mondani, Uram, én is itt vagyok. Engem is használj, kérlek. Még csupán néhány pillanatot várunk. Urunk, köszönjük, hogy előtted állhatunk. És Uram, jövünk. Jövünk és megvalljuk azt, hogy szükségünk van rád. Csodáljuk az értünk hozott áldozatodat. Csodáljuk a keresztet, amelyben megmentettél bennünket. Köszönjük, hogy magadra vállaltad a mi bűneinket és a mi bűneinknek a büntetését. És köszönjük, Úr Jézus, hogy meg tudsz szabadítani, mert az, akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad lesz, de köszönjük, hogy nem marad az életünk háza üresen azért, mert te ott lakozást veszel, és a szent lelket hozod oda az életünkbe. Köszönöm, Úr Jézus, hogy rajtunk keresztül a te csodád, a te hatalmad, a te erőd, és mindaz, aki te vagy, és amit tenni akarsz mások életében, ez megnyilvánulhat. Uram, imádkozom mindazokért a testvéreimért, akik itt velem együtt állunk előtted. Ismered az életeiket. Uram, imádkozom azért, hogy áld meg őket. És kérlek, drága Szentlélek, hogy a te pecsétedet tedd most arra a döntésre, amit ők hoztak. Hogy ez a döntés rólad szóljon. És te adj nekik erőt, Uram, arra, hogy az, ami most ott van, vágyként, tervként, döntésként ott van az életükben, azt a te erőddel megvalósíthassák. Újítsd meg, tisztítsd meg, szenteld meg az életüket. Erősítsd meg őket, Uram, a te erőddel, töltsd be őket a te lelkeddel, és imádkozom mindazokért, akik ülnek, hiszen mindannyiunknak, Uram, te rád van szüksége. Kérünk, kérünk, ne engedj elveszni, ne engedj elsodródni. Ne engedd, Uram, hogy ez a világ asszimiláljon bennünket, elnyerjen. Kérünk, újíts meg és emelj fel. Kérlek, Uram, hogy hegyen épült város lehessen a mi közösségünk, a mi gyülekezeteink, Uram. Így imádkozunk az új remény debreceni gyülekezetért, a szegedi gyülekezetért, nagyváradi rogériuszi gyülekezetért is, Uram, ami gyülekezeteinkért, országszerte, erdélyszerte. Ó, Uram, kérünk, emelj magasra bennünket, állíts a helyünkre bennünket, Uram, hogy ne féljünk attól, hogy lássanak bennünket az emberek. Uram, a te szolgád Pál azt mondta, legyetek az én követőim, mert én is Krisztus követője vagyok. Uram, segíts, hogy ne féljünk bemutatni téged, és hadd legyen olyan az életünk, hogy azt ne kelljen szégyelni. Kérünk, így lelked által újíts meg, és hadd legyen ez a munka, Uram, egyedül a te dicsőségedre. Amen. Amen. Kérlek, foglaljatok helyet.